95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa elmondta hagyományos karácsonyi üzenetét a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről. A Szent Atya kiemelte, hogy Jézus az üdvösség kapuja, mindenki előtt nyitva áll, legyen bátorságunk belépni rajta. Továbbá újonnan felszólította a háborúban álló feleket a béke elérésére. Végül az úrangyala elimádkozása után Rómára és az egész világra áldást adott. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egri érsek karácsony ünnepén, december 25-én az Egri Bazilikában. Ünnepi homíliájában a főpásztor úgy fogalmazott: óriási kiváltságban van részünk. Ez az Isten gyermek az első szülött, aki felajánlja, hogy hozzá hasonlóan mi is Isten fogadott gyermekei lehetünk, neki pedig fogadott kis testvérei. Mint bátyánk lemond előjogairól, megosztja velünk örökségét, mi pedig vele együtt Isten szőlőjének birtokosai, országának várományosai lehetünk. Semmit sem tart vissza magának, mindenben osztozik velünk. Legféltettebb kincsét az atyához fűződő bizalmas kapcsolatát, azt sem tartja meg magának. Mi se tartsuk meg magunknak ezt a kiváltságot, vezessük el hozzá és mutassuk be a szentségi Jézusnak a gyermekeinket, az unokáinkat név szerint, hogy a hit szemével fedezzék fel az eukarisztikus színek alatt a köztünk lévő Jézus Krisztust. Most a karácsonyi ünnepek alatt pedig vezessük el őket a jászolhoz is, hogy megtanulják a hit szemével meglátni, hogy az a kicsi, ma született gyermek, az Isten fia, ő a mi nagyobb testvérünk, szabadítónk és Istenünk, hangsúlyozta Ternyák érsek. Veres András győri megyés püspök karácsony vigíliáján éjféli szentmisét mutatott be a Győri Nagy Boldogasszony székesegyházban. A főpásztor homíliájában úgy fogalmazott: ma is hirdetjük minden embernek, Isten velünk van. Isten teremtményeiként mindnyájan vágyunk a jóra, az igazra, a szépre. Ő nem kivételez. Számára minden ember fontos és egyenlő. Tudatosítsuk magunkban, hogy küldetésünk van. Vigyük magunkkal karácsony üzenetét, hogy mások is részesülhessenek abban a felismerésben, amelyben nekünk is részünk lehet. A hit világosságát, a szeretet örömét, a bűntől való szabadulást és a lelki békét. Buzdítja az ünneplőket Veres András püspök. A judeai Betlehemben szállást kereső szent család Mária és József alakját, valamint a pásztorokat és a napkeleti bölcseket személyesítették meg a misztérium játék résztvevői Pécsen. Az őket kísérő több száz fős menet, köztük gyermekek énekezzen és ájtatosságban idézték fel a születés éjszakáján történteket. A menet, amelyhez idén is csatlakozott Péterfi Attila pécsváros polgármestere, Felföldi László megyés püspök áldásával indult útnak. A főpásztor úgy fogalmazott: kívánom, hogy ez az ünnep az egységnek az üzenete legyen, hogy bárhol tart az életünk, az Isten velünk van. Csütörtökön nyit a Mátra Szent Istváni sípark, a bérletek nem drágultak. Tudatta a sípark közleményében az MT-vel. Az országban elsőként az idén 20 éves síparkban kezdődik el a 2024-25-ös síszezon. Karácsony második napján reggel elindulnak a síliftek. A tervek szerint a téli szünet minden napján várják a síelőket és a snowboardosokat Mátra Szent Istvánban. A távozó amerikai elnök csaknem minden szövetségi bíróság által halálra ítélt bűnöző esetében enyhítette a büntetést, tényleges életfogytig tartó börtönre. Jelentette ezt be a Fehér Ház. Joe Biden minden idők legnagyobb, egyetlen döntéssel meghozott kegyelmi intézkedését hozta most meg. A január 20-án hivatalba lépő amerikai elnök már elnöksége korai időszakában találkozni tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Donald Trump egy arizonai rendezvényen hangoztatta az ukrajnai háború lezárásának szükségességét. Megerősítette a Panama csatorna üzemeltetésének visszavételére vonatkozó szándékát és a mexikói határ lezárására vonatkozó tervét az illegális bevándorlók előtt. Végül az időjárásról. Északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, a Villa Redemptoris Mater Magyar Zarándokházban, amelyet szerzetes nővérek alapítottak, a megváltós nővérek, és most is három nővér szolgál itt. Egyikük a beszélgető társam, Faustina nővér. Ő a közösség legfiatalabb tagja.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban én vagyok a megváltós nővérek kongregációjának legfiatalabb tagja. 2006-ban léptem be a rendben, és hát most így a 2019 októberétől szolgálok itt a Rómában, a Villa Mater Redemptori zarándokházunkban.
Hol találkozott a megváltós nővérekkel, és mi az, ami megtetszett benne, ami megragadta a szívét, lelkét, hogy az életét az ő karizmájuknak szánta?
A Jóisten kegyelméből az a szerencse ért engem, hogy tehát Jászárokszállásról származom, ahol tehát a mi rendünk, mi nővérek szolgáltak egész sokáig, és hát sokat jártam hozzájuk a zárdakápolnában, ahol ők éltek és szolgáltak. Illetve a másik ilyen nagy kegyelem, hogy az általános iskolai hittanórákat is egy kedves nővér tartotta, és hát így én is, engem is tanított negyedik osztályban, és hát így kezdődött az ismerettség, és hát utána pedig, ahogy a tanulmányaimat folytattam, így Budapestre kerültem fel, ahol a rendünknek van egy kollégiuma, a Szent Anna kollégiuma Horánszky utcában, és hát ott a tartományházzal együtt egy kollégiumot is fenntart a rendünk, és hát ott voltam kollégista egész 2 évet, és az ott nővérekkel való találkozás, a részt vettem a programjaikon, és hát így megjelenült bennem a szerzetesi hivatás csírája, magja, és hát egészen ott ragadtam a rendben.
Jászárokszállásról még, tehát a rendszerváltozás után ott újra indult a megváltós nővérek szolgálata, mert gondolom, hogy a kommunista 40 év alatt nem hordhatták a rendi ruhát, hogy hamaradt is ott egy-két nővér, de ott előjöttek gyakorlatilag a fű alól a nővérek, nem?
Az a szerencsés helyzetben voltak a kedves nővérek, hogy működhettek, tehát nyilván, tehát nem nyilvánosan, hanem így mondjuk úgy, hogy fű alatt, de hogy működhettek. Zenét oktattak, illetve hittanokat tartottak akár a zárdakápolnában, meg talán még az iskolában és az általános iskolában is, tehát hogy így működhettek, és nagyon szerették őket, nagyon a városban is nagyon, nagyon elterjedt a hírük, tehát nagyon szerette mindenki, a város lakossága és gyerekek főleg, és hát nagyon sokan jártak a hittanóráikra, különböző zeneoktatásra, zongorát tanítottak, és hát mindenki nagyon szerette őket, és mind a mai napig is.
Nagyon
sokat
jó.
Gondolnak rájuk.
Jászárokszálláson van-e még nővér?
Jelenleg nincs, ketten vagyunk még kedves nővérek, akik Jászárokszállásról származunk. Én vagyok az egyik, illetve egy idős kedves nővérünk, aki Pilis Csabán, a idősek otthona a házunkban éli életének utolsó időszakát. Tehát most már csak ketten maradtunk.
Említettük ezt a Horánszky utcai Szent Anna kollégiumot, ott a Kis Magyar Vatikán, a Jézus Szíve templom, a különböző egykori katolikus intézmények épületei, és ma is az önök vezetésével működik, azt hiszem, ez a kollégium, ugye? Tehát az az egyik tevékenységi formájuk Budapesten.
Igen, igen, ez így van, tehát még most is működik ez a kollégium, 39 egyetemista lány lakja be a kollégiumot, és hát a közösségünkből ketten vesznek aktívan részt a lányokkal való kapcsolatban.
A Margit gimnázium a Villányi úton, az volt a zászlós hajója a magyarországi tevékenységüknek. Én ott nőttem föl, a szomszédos mostani ciszterci gimnáziumban voltam gimnazista, akkor József Attila névre hallgatott, a Margit meg Kafka Margit névre. Azt is visszavették. Az most hogy működik? A rendhez tartozik?
Igen, a fennhatóságunk alatt van, viszont most már csak egy nővérünk dolgozik ott, illetve egy másik nővérünk, aki most éppen most közösségen kívül van, az édesanyját ápolja, illetve hát a piarista atya most az igazgató, Visszhányó Zsolt atya, most ő az igazgató. Tehát így a nővérek jelen vagyunk ugyan, de nem olyan nagy létszáma, de mégis vagyunk. És ez a legfontosabb.
És akkor Magyarországon hol vannak még? Vannak-e még valahol?
Még Piliscsabán vannak intézményeink. Az emlegetett Nagy Boldogasszonyház az egyik intézményünk, a másik pedig a Szent László óvoda. A három csoport működik nagyon, hát már vagy 30 éve valószínűleg. Tehát, hogy ez a két, illetve volt a Józsefinum kollégium, ami most jelenleg már nem tartozik hozzánk, illetve most folyamatban van a értékesítés.
És az, ahol most beszélgetünk, ez a Mater Redemptoris Villa, zarándokház, egyike a két római magyar zarándokháznak. Ez most teljesen szépen felújult, és hála Istennek megjellegzik. A nővérek itt vannak, vannak civil alkalmazottak is, de itt vannak, láthatóak a nővérek, tevékenykednek. Most épp a vasárnap reggel, a reggeli után beszélgetünk, amikor elcsendesedett a hely. Az ön feladata mi ebben a munkamegosztásban, amely működteti a házat?
Az én feladatom a vendégeknek az étkeztetése, tehát reggelit adok számukra, illetve nyilván, hogyha a csoportok érkeznek, akkor ha igény esetén, akkor itt vacsorát is szolgáltatok, illetve itt vagyok számukra, hogyha valamilyen kérdésük lenne, vagy ha elbizonytalanodnának, hogyha valami eszükbe jutna, akkor nyugodtan tudnak megkérdezni, vagy hát tanácsot kérni, vagy egyáltalán elmesélni azt, hogy hogyan telt egy napjuk, tehát hogy főképpen akik legelőször jönnek Rómába, ugye meg vannak ijedve, hát, hogy hogyan fog történni, hogy hogyan fognak eligazodni itt a Rómában, és hát mindig nagy öröm számukra az, amikor megtudják, hogy tehát magyar ház, magyarul beszélünk, és hát így sokkal jobban megkönnyebbülnek, és sok megnyugodnak, és akkor így nagy örömmel és lelkesedéssel tudnak elindulni a városba, Rómát felfedezni.
Jó adottság, hogy közel van a metró, mert tudjuk, hogy Rómában igen nehéz közlekedni. Nagyok a távolságok, a kiszámíthatatlan sok szempontból a tömegközlekedés, de azért a metró egy stabil pont, tehát nem fárad el az ember, mire elér valami látnivalóhoz. A metró révén egy 6-8 perc a metró végállomás, ahol ami aztán beviszi az embert a városba, vagy elviszi akár direktbe a Szent Pál Bazilikához is, akár nem.
Igen, tényleg ez így van, tehát nagyon, nagyon jó tényleg a háznak ez egyik ilyen ékessége, hogy közel van a metróhoz, és hát itt tényleg gyorsan be lehet jutni, akár csak a Vatikánba, vagy távolabbi helyekre. Vendégeknek a többség azért szeret nagyon ide jönni, nem csak a nyugodtság, hanem tényleg a közlekedésnek a könnyebbsége véget is.
Faustina nővér szereti-e Rómát, otthon érzi-e magát itt?
Igen, én alapvetőleg is szeretem Rómát, tehát amikor így legelőször a előjárómmal voltam itt 2010-ben, akkor szerettem meg nagyon Rómát, és hát utána a lépéseket is tettem így az olasz nyelvtanulásnak a útvesztőjébe, és hát így akkor így már most 6. éve szolgálok itt Rómában, a Villa Mater Redemptoris zarándokházunkban, és hát nagyon, tényleg én nagyon otthon vagyok. Szeretek nagyon itt élni, munkálkodni, a vendégeknek lehető legjobbat tenni.
Melyek a legkedvesebb helyei Rómában, hogyha szabadnapja van? Gondolom, van szabadnapja, amikor kicsit nyakába veszi esetleg a várost. Mit jelent szerzetesként itt Rómában lenni?
Szent Péter tértől nem olyan messze van az Irgalmasság Bazilika, ami Szent Faustina nővérnek a bazilikáján, hát én oda nagyon szeretek menni, hiszen ugye Faustina nővér a rendi nevem, és hát így akkor ez így nagyon hozzám nőtt, amikor csak időm telt, akkor elmegyek oda, és hát ez nagyon, ez az egyik ilyes. Aztán olyan jó dolog, mert mindig felfedezek másabb és másabb templomokat, és akkor hát, ha időm engedi, tényleg akkor újra és újra visszatérek. Tehát ilyen, tehát a jezsuita templomok, jezsuitahoz kötöttő bazilikákból is szeretek bebetérni.
Il Gesù, Ignáció.
Igen, igen, illetve van egy harmadik a San Saba, ami a piramidénél van, tehát oda is nagyon szeretek így eljutni.
Aventinus dombon.
Igen, 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 ott nem olyan messze, tehát oda is nagyon szeretek. Most a kérdésnek a második fele, tehát, hogy szerzetesként Rómában élni és munkálkodni, az óriási sikegyelem, én azt gondolom. Tehát, hogy meg egy nagy ajándék, tehát meg egy nagy, Jóistennek egy nagy-nagy szeretete az, hogy én itt lehetek, hogy itt szolgálhatok, hogy Krisztust mutathatom meg a vendégeknek, meg akár csak a városban is így megfordulni, hát nagyon, nagyon tisztelettel fordulnak hozzánk, a nővérekhez, vagy atyákhoz. Amikor én megnyugszom, amikor arról beszélünk, hogy milyen kevesen vagyunk, ez így a február második, amikor a megszentelt életnek az ünnepe van, és mindig van egy...
Ez a szerzeteseknek az ünnepe, igen?
Igen, igen, szerzeteseknek az ünnepe, igen, és amikor van egy számunkra egy szent misse, amit vagy a szent atya mutat be, vagy valamelyik bíboros atya, akkor én mindig megnyugszom, mert mindig olyan sokan vagyunk, tehát, hogy a szeretetesség szertágozó, tehát, hogy már annyiféle rend van, és mégis mondjuk kevesen vagyunk, de mégis akkor azt gondolom, hogy nincs minden veszve.
Jászárok szállásra megye vissza néha, megye haza, szülei élnek-e még?
Igen, igen, tehát évente úgy szokott a dolog lenni, hogy haza szoktunk menni, tehát ilyen szabadság néven, és akkor hát pár napot otthon töltök az édesanyámnál, és akkor hát közben meglátogatok egy-két családtagot, illetve a plébániára szoktam ellátogatni, amit mindig nagy örömmel vesznek, mindig nagyon örülnek, amikor így otthon vagyok, és akkor így akkor mindenki ugye találkozni szeretne velem, meg hát, ugye én is szeretnék, tehát bejutni a plébániára, hiszen hát meg hát a templomba, hiszen a hivatásomnak a bölcsője az ott onnét fakad. És hát ez így nagyon jó mindig, tehát hogy mindig feltölt és mindig feltölt engem, és akkor így feltöltődve tudok így visszajönni Rómába és folytatni azt a szolgálatot, amit hát most éppen szüneteltettem egy kicsit.
Egy izékvérig jász szerzetes nővérrel beszélgetek?
Igen, igen, tehát én jászárokszállásról származom, tehát egészen 2003-ban jöttem el jászárokszállásról, tehát tanulmányok, meg a rendbelépés véget is, úgyhogy de mindvégig ott éltem jászárokszálláson.
A mai lányokat, fiatalokat mi az, ami távol tartja az életre szóló döntésektől? Biztos voltak olyan beszélgetései önnél fiatalabb, de korban önhöz közel álló lányokkal. Olyan jó lenne, ha többen lennének a megváltós nővérek, hogy milyen a mai világ ilyen szempontból, hogy mi a nehézség, ami miatt viszonylag kevesen vannak a nővérek, és imádkozni kell, hogy többen legyenek.
Igen. Én azt gondolom, tehát ugye nagyon nehezen tudnak így elköteleződni. Ugye nyilván, tehát amikor az ember megérzi a hivatást önmagában, akkor azért valahol az egyfajta egy ilyen elköteleződést is von maga után, tehát hogy valahol dönteni kell egy idő után, tehát és ha már egyszer én döntöttem, hogy az Úristent választom, és hogy meghív a szerzetes életre, akkor valahol ez egy felelősséget is von maga után, mert hát ha Jóisten meghívott, akkor én próbálok a magam módján, meg a Jóistentől kapott talentumokkal együtt így őt szolgálni, mindennel együtt. Ugye most a mai világban nagyon nehezen tudnak így elköteleződni szerintem. Mert ugye a döntök valami mellett, akkor nem nagyon jó az, hogyha így jobbra-balra kilépegetek, és akkor az már valamilyen veszélyt hoz magával, hogy ha már én kitekingetek, akkor már az nem biztos, hogy elvesztem azt a célt, amire Jóisten így rá vezet. A bérmálás szentségében részesültünk, utána valahogy azt szoktuk mondani, ugye, hogy hát a kibérmálkoztak, tehát nem járnak tovább templomba. Az most is nagyon látszik az, hogy tehát egy-egy hétköznapi szentmisén látszódik az, hogy nem sokan vagyunk már templomba sem, mert hiszen akik régebben folyamatosan és minden nap jártak, ők már ugye kihaltak, megöregedtek, kihaltak, és a középkorosztály, itt a fiatalabbak ugye már nem annyira tartják ezt fontosnak. Talán a vasárnapokon látszik meg az, hogy tehát gyerekek is járnak szentmisére, a diákmisére, de mégsem olyan sokan, mint annak idejében. Tehát még az én gyerekkoromban, fiatalabb koromban.
Nem kérdeztem, és nem tudom a vezeték nevét Faustina nővérnek, és a keresztnevét is szeretném hallani. Tehát mielőtt Faustina nővér lett volna, igen, hogy hívták?
Igen, tehát a rendes, tehát polgári nevem, tehát Terenyei Erzsébet vagyok, tehát a polgári nevem. És tehát a rendbelépéskor, tehát a beöltözéskor választhatunk egy nevet, ami azt is jelenti kicsit, hogy valamiképp meghalunk a világnak is, valahogy az Istennek élünk, és valahogy itt megváltozik az egész így azzal, hogy rendi nevet választunk.
Tehát, a lengyel Faustina nővér, igen, lett a példaképe.
Igen.
Tehát, kapta nevet, vagy ön választotta?
Én választhattam, most már az utóbbi években már úgy volt, hogy lehetett választani rendi nevet, és hát így a rendi előjárossággal nyilván megbeszélve, és akkor hát az ő igenükkel válik biztossá, hogy akkor az lehetséges. És ez nagyon, én mindig nagyon hálás vagyok, mert Faustina nővének a könyveit olvasva nagyon így magamnak érzem őt, tehát, hogy így...
Ő viszonylag egy új szent, második János Pál avatta őt szenté, honfitársát, a lengyel Faustina nővért. Igen. Járt kint Lengyelországban, Faustina nővér nyomában?
Még nem adatott meg, de hát még majd lehet a későbbiekben, nem tudom egészen még.
Nagyon-nagyon szép hely. És még visszatérnék arra, hogy szokott főzni a zarándokoknak, a jászárok szállási, illetve a jász konyha, vagy pedig az olasz konyha, vagy annak az ötvözete az, ami itt várja az zarándokokat.
Én leginkább úgy vagyok, tehát én szeretek inkább ilyen magyaros dolgokat főzni leginkább. Nyilván egy-két ilyen olaszosabb ételt is szoktam, de az annyira nem sűrűn, inkább egyszer-kétszer, mert én inkább is azt gondolom, hogy a zarándokok inkább ezt a magyarosabb ételeket jobban megtudják, mert hát nyilván tudják, hogy mi az, és akkor így jobban el tudják fogyasztani. Illetve, hogy az olasz ételek meg úgy vannak, tehát ugye elmennek a városba, akkor jobban, akkor tényleg úgy van az elkészítve, ahogy az olaszok szokták készíteni, és nem úgy, ahogy én a magam módján, és akkor ezt úgy jobban tényleg az a hitelesebb. Az megint egy érdekes dolog egy magyar zarándok számára, hogy milyenek is az olasz ételek.
Hogyha jön egy zarándok csoport, és megtelik a ház, és vacsorát kell főzni, az egy külön tudomány 50 embernek főzni, nem?
Igen, ez tényvaló, hogy hát nem egyszer így összekoordinálni a dolgokat, tehát így hát elsősorban ugye, kigondolni azt, hogy mit is kellene főzni, és akkor ahhoz hozzá beszerezni a hozzávalókat, és akkor külön történet még az, hogy meg kell ugye főzni, az ugye meg időbe telik, és hát ami a legfontosabb, hogy tehát ezt mind nem egyedül csinálom, hanem vannak munkatársaim, és ők segítenek.
Mióta van ez a ház, és hogyan került a megváltós nővéreknek az a gondolata, honnan jött, hogy Rómában egy zarándokházat építeni, működtetni, egy csoda ennek a születése, azt hiszem.
Igen, tehát hogy tényleg ez a ház, tényleg a Jóistennek a kegyelméből épült. Ugye én a történelem, a nővéreknek az elbeszéléseiből hallottam, tudok dolgokat. Annyit tudok, hogy 1967-ben jött létre ez a ház. Galavis Geraldine nővér építette, nem is olyan egyszerű és nem is olyan könnyű módon. Abba az időben nővérek elbeszélései alapján, tehát nagyon nehéz volt mindent beszerezni, az állammal a kapcsolatot tartani meg, hogy hát mibe kötnek bele és mit nem engednek, de a Zseradi nővér nagyon sokat tett azért, hogy ez a ház, illetve a generálháznak a létrejöttében nagyon sok fáradtságos is, hát izzadság csöppekkel a homlokán jött létre ez a ház is, és Kinga nővér, aki itt lakik ebben a házban, az ő nagynénye a Zseradin nővér, és Kinga nővér, amikor fiatal volt, akkor került ki ide Rómába, hát még akkor fiatal lány volt, és ő itt öltözött be Rómába, és itt lett szerzetes nővér, és az ő keze munkája is nagyban meglátszódott a háznak a létrejöttében. Ő az egész életét itt élte le, tehát egészen a idejövetelétől egész mostanáig, úgyhogy ő nagyon sokat tud erről így mesélni. Nagyon hálásak vagyunk tényleg Zseradin nővérnek. Az életének a nagy részében küzdött azért, hogy ez a ház létrejöhessen, illetve hát a generálház, ami most már nem Rómában van, hanem Ausztriában, és hogy nagyon tényleg... Hogy azóta 67 óta, hogy működik, az pedig a Jóistennek óriási nagy ajándékos kegyelme tényleg, hogy tudunk magyar zarándokokat fogadni, és hogy az életüket így tényleg megkönnyíteni, hogy egy reggel egy jó szó, tehát hogy bármikor, bármilyen módon tudnak hozzánk fordulni, bármilyen megakadnak, vagy elbizonytalanodnak, vagy megijednek valamitől, akkor mindig tudnak hozzánk fordulni, és tényleg nagy szeretettel segítjük őket a római tartózkodásuk ideje alatt.
Egy-két évvel ezelőtt újult meg a ház, és az igazi főpróba, vagy az igazi próbatétel és kihívás az a Szent Év lesz, ami kezdődik karácsonykor.
Hát a felújítás az másfél-két évet tartott, amikor a Covid-járvány időszaka volt, akkor kezdődött el a háznak a teljes körű felújítása. Tehát 2023. márciusában indultunk újra, tehát amikor már minden nagyjából elkészült, és a hivatalos engedélyek is megvoltak, akkor indulhattunk újra, és hát azóta hát töretlen lelkesedéssel, és hát időt, energiát nem elpocsékolva végezzük szolgálatunkat a zarándokok nagy örömére és megnyugvásukra tényleg. Tehát van hova jönniük, van kivel megosztani a mindenféle gondolataikat, vagy ha a segítségre van tényleg szükség, akkor tehát tényleg tudnak hova fordulni, mert tudják azt, hogy itt magyarul beszélnek, és akkor hát így nem kell megijedni attól, hogy most hogyan fogok én a Rómában eligazodni.
Hova hazajönni, hogy otthon érezzék magukat, kipihenjék magukat, igen, és másnap újra nyakukba vegyék a várost. Megváltás, megváltós nővérek, tehát a karizmájuk a megváltás örömhírének a közvetítése?
Igen, tényleg ez, hogy nővérként Krisztust adni a másik embernek, tehát hogy úgy élni, úgy jelen lenni közöttük, hogy láthassák azt rajtunk, hogy tényleg mi Krisztusnak adtuk oda az életünket mindenestől, és hogy úgy próbálunk nyilván élni, szolgálni, hogy ez mások számára, akár fiatal lányok számára is úgy követendő lehet esetleg, vagy hát a későbbiek folyamán, de hogy mindig az a legfontosabb, és én számos az a legfontosabb, tehát hogy azzal a derűvel szolgáljam őket, még akkor is, mikor nehezebb napok vannak, de hogy mégis bízva a Jóisten irgalmában és kegyelmében, hogy tényleg az amire ő meghívott, azt én tudjam közvetíteni másoknak is. Krisztus tudjam hordozni és átadni számukra.
Nagyon szépen köszönöm. 2025 Szent Év lesz, az Úr Jézus születésének 2025. évfordulója, és hát hamarosan még a mi életünkben remélhetőleg, különösen az ön életében lesz egy különleges Szent Év, 2033, és az a megváltás éve lesz, 2000. évfordulója, tehát erőt kell gyűjteni, és a szolgálatot olyan lelkülettel, szépen, mosolygósan végezni, ahogy eddig is sikerült. Hajrá, megváltós nővérek!
Köszönjük, és hát tényleg reméljük, hogy Jóistenet bízzuk az előttünk álló Szent Évet, és hát nagyon sokan jelezték is az, hogy szeretnének jönni, és nagyon sok a magyar zarándok csoport, illetve más csoportok is bejelentkeztek, és fognak érkezni, hát januártól egészen a decemberig, tehát tényleg nagyon sokan fognak, és azért nagyon, nagyon nagy ajándék tényleg az, hogy 25 évente van Szent Év, és hát tehát, hogy ilyen sokan fontosnak tartják azt, hogy hogy ezt a szent évet Rómában töltsék, ha pár napot is vannak itt, de mégis megizlelni, megszagolni ennek ennek az illatát, ízét, hogy milyen is.
Nagyon szépen köszönöm Faustina nővére beszélgetést. Rómában a Redemptoris Mater Magyar Zarándokházban beszélgettünk az egyik szerzetes nővérrel. A megváltós nővérek működtetik a házat. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, karácsony ünnepéhez kapcsolódva az emberek közötti szeretett kapcsolatokról, az emberek közötti és az Istennel való személyes kommunikációról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző adásban az imádságról beszélgettünk. Jézusra figyeltük. Jézus egész élete imádság. Folyamatos párbeszéd az Atyával, és jelenlét az Atya számára. A Szent Misében a felajánláskor a pap szavai így fejezik ki Jézus jelenlétét, egységét az Atyával. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az imádság talán nem más, mint az Istennel való kapcsolatban való létezés. Mindannyiunk számára az Istennel való kapcsolat, a vele való egység egy nagyon személyes történet, hiszen a történetnek szereplői személyek gondolattal, szóval, akarattal és tettekkel. Ez a történet mindig az időben zajlik, és változik, van a történetnek eleje, kibontakozása, tetőpontja, végkifejlete, és meghatározó körülmények jellemzik mindig a mi személyes történetünket is. Van egy bizonyos konkrét történelmi idő, amiben élünk, helyszín, találkozunk emberekkel, különböző hatások érnek bennünket, és mindig változik ebben a történetben a személyiségünk. Jó esetben azt mondjuk, hogy nem esedik, hogy egyre inkább láthatóvá válik rajtunk Isten képmása. Az imádság is egy ilyen történetnek kell, hogy legyen. Az Istennel való kapcsolatunkban is így aztán egy hasonló utat járunk be, mint az emberekkel való találkozásaink során. Így imádkozni, az Istennel való kapcsolatban megmaradni is hasonló módon tudunk, mint embertársainkkal, barátságban, hűségben, szeretetben élni. Ezért talán érdemes megnézni, hogy az emberi személyekkel való kapcsolatainkban hogyan találkozunk a másikkal, hogyan szólítjuk meg a másikat, mi jelenti a számunkra a másik közelségét, mi az, ami erősíti a személyek közötti kommunikációt, mi az, ami összetartja a kapcsolatot. Valószínűleg mindenkinek van legjobb barátnője. Emlékeztek-e rá, hogyan találkoztatok legelőször?
Hát egy kollégiumba kerültünk.
És emlékszel arra a pillanatra, amikor találkoztál vele? Vagy megszólítottad?
Megkérdeztem, hol kell bemenni a kollégiumba, mert nem tudtam.
Oh, Laura, te hogy találkoztál a barátnőddel?
Hát én is ugye Kirával, Kirát mondom. Hát ugye én már abból a koliba jártam alapból, és ő utána került oda, és akkor ugye jött ilyen kis félénken, meg ilyen kis szótlan volt, még nagyon nem tudta, hogy mi a helyzet, és akkor láttam is rajta, és akkor ugye először megkérdezte, hogy tényleg hol kell bemenni a koliba, és utána mindenbe igazából segítettem, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki utána kettőnk között.
Akkor ez a barátság igazából egy kérdéssel indult.
Igen.
Volt-e olyan eset, hát biztos számos ilyen volt, de idézzünk már fel még egy-két ilyen esetet, amikor ti szólítottatok meg valakit. Ugye a Kira mondta, hogy hát ő egy kérdéssel fordult a Laurához, így kezdődött a barátság. Hát nem emlékeztek-e még más ilyen esetre, amikor ti szólítottatok meg mást?
Igen, ez most úgymond pont esedékes, mert mi majd ugye februárban keringőzünk, és táncpartnert kellett nekünk választani ugye az iskolából, és hát ez egy nagy feladat volt, hogy már azért nem sok mindenkit ismertünk, vagy akiket ismertünk, azok nagyobbak, és érettségmét nem tudták elvállalni, úgyhogy ez egy nagy feladat volt, hogy úgymond egy idegenhez oda menjünk, és akkor megkérdezzük, hogy nem-e táncolna velünk, és ez egy nagy lépés volt. Először félve indultunk neki a dolognak, meg kicsit húztuk, halasztottuk, de utána sikerült.
Azért mindig nehéz megszólítani a másikat, mindig van benne egy kockázat, pláne, hogy egy fiút kell megszólítani, az meg szerintem így duplán nehéz. Kira, te fel tudsz idézni történetet, amikor te szólítottál meg valakit? Hogy vetted fel vele a kapcsolatot?
Mert ugye keringővel kapcsolatosan én is ugye párt kerestem, és az osztálytársát kérdeztem meg, mert őt ismertem, és megkérdeztem, hogy tud-e valakit mondani, és úgy oda hívtam, hogy szeretnél velem táncolni.
Azért, ahogy így most így meséltétek ti is ezeket a történeteket, hogy minden találkozás mögött azért általában van valamilyen cél, amivel megszólítjuk a másikat, ugye? Hogy akár igen, egy kérdés, vagy hogy tényleg keresünk egy tánchoz egy partnert, de bármi lehet. Ilyesmi, ugye busz megállóban, hogy mikor indul a busz?
Egyszer a plázában megkérdeztem egy embert, hogy mennyi az idő, mert lemerült a telefonom.
Igen, igen, és nem is gondolja az ember, hogy barátságok születhetnek így. Én is találtam úgy barátságra, hogy egy buszutazás alkalmával egy vadidegen emberrel szóba egyettem. Amikor valakivel keressük a kapcsolatot, megszólítunk valakit, akkor milyen módon tehetjük ezt meg? Hogyan tudjuk őt megszólítani?
Meg tudjuk keresni, vagy fel tudjuk vele a kapcsolatot venni, akár személyesen, de ugye most már van ugye internet, és akkor telefon, messengeren, vagy bármilyen közösségi felületen tudunk kapcsolatokat építeni, vagy barátságot keresni.
Igazából számtalan lehetőségünk van ma már erre. Mégis, hogyha mondjuk a legjobb barátnődet szeretnéd, hát őt már nem annyira megszólítani, de mondjuk valami fontos dolog történt veled, és feltétlenül szeretnéd vele megosztani ezt az örömöt, vagy eseményt, akkor azt milyen módon tennéd? Mert ugye is szó volt, hogy hát lehet cseten, telefonon, nem, most már levelet annyira nem írunk, de nem tudom, e-mailen, messenger üzenetbe. Milyen módon tennénk?
Hát én mondjuk az ilyen fontosabb dolgoknál szeretem úgymond felhívni az embereket, arra egyből tud reagálni, mert most nem biztos, hogy éppen be van, ha írok neki messengeren, akkor nem biztos, hogy be van kapcsolva az internete, és látni fogja azt, úgyhogy ha valami baj, vagy jó hír, vagy bármi van, én szeretem jobban felhívni az embereket, úgyhogy én inkább így szerintem telefonon mondanám el neki a történteket, vagy hogyha tudom, hogy holnap, vagy holnap után találkozni fogunk, akkor megvárom azt az időt, hogy személyesen mondhassam el neki.
Kira, te melyiket választanád?
Én igazából telefonálni annyira nem szeretek, de tényleg, ha ilyen fontos dolog, akkor felhívom, de inkább írásba.
Te leírnád?
Igen.
Kik azok az emberek szerintetek a ti életetekben, akikkel legszívesebben személyesen találkozunk, akikkel fontos, hogy az örömünket, a bánatunkat személyesen osszuk meg?
Szerintem a legfontosabb az a család, mert ő nekik tényleg bármi jó, rossz, azt nekik elmondjuk általában, úgyhogy velük fontos, hogy találkozzunk személyesen is.
És Kira, neked, mert te mondtad, hogy hát lehet, hogy te inkább leírnád az örömödet, vagy azt a fontos eseményt, amiben részed volt. De ki az, akivel mindenféleképpen szeretnéd személyesen megosztani?
Testvéremmel, vagy anyával.
Azért azt gondolom, hogy azok olyan emberek, akik így egész közel állnak hozzánk, ugye? Hogy máshogy viszonyulunk, máshogy keressük a kapcsolatot egy tanárral, egy munkatárssal, pláne a főnökünkkel, ugye, és máshogy a legjobb barátunkkal, vagy a családtagjainkkal. Mit jelent számotokra a személyes jelenlét a másik számára? Mit jelent a személyes jelenlét a Facebook üzenetek, a profilképek mögé bújt vélemények az instaposztok világában? Van még jelentősége egyáltalán a személyes jelenlétnek? Fontos ez még, amikor úgyis fel tudjuk hívni, el tudjuk röpíteni az üzenetet, meg tudjuk nézni, hogy hol járt, hol van éppen.
Szerintem fontos, mert azért, hogyha személyesen találkozunk, meg azért úgy hiányzik a másik. Hiába, hogy írásba tudunk vele beszélni, de a személyes találkozás, az kell az embernek, hogy lássa a másikat, ne csak képeken, hanem úgy személyesen is találkozzanak. Meg szerintem a személyes találkozás erősíti a kapcsolatokat, a barátságokat, meg kell, hogy együtt töltsenek időt. Hogy akár bejönnek egy kávézóba, elmenjenek moziba, vagy csak sétáljanak.
Miben más egy személyes találkozás, mint akár egy levél, egy e-mail? A Laura mondta, hogy látja az illetőt. Aztán az is érdekes mondat, hogy a közös idő, hogy időben, ugyanabban az időben vagytok. Ugye, még ha messenger üzenetet váltunk, akkor se pontosan ugyanabban az időben vagyunk. Na, mitől más még egy személyes találkozó?
Láthatjuk a embernek a arckifejezését, hogy reagál rá a hangsúly, a beszédnek a hangsúlyát, mert egy üzenetet úgymond többféleképpen is lehet értelmezni, és lehetnek belőle akár félreértések is, de hogyha ott vagyunk személyesen, akkor látjuk, ugye, hogy az arckifejezését, meg a hangsúlyát is, ami nagyon fontos.
Látjuk és halljuk, ugye ezek mi látás, hallás, ezek mind ugye ilyen érzékelhető dolgok. Hogy tudjuk még a másikat érzékelni, amikor jelen van? Ez mostanában így sokszor így, nem tudom, ez már nem olyan hangsúlyos, vagy kiment a divatból, szerintem a régebbi korokban ez úgy bevette volt, akár egy találkozásnál, hogy mondjuk megérintem a másikat, tehát hogy fizikai, valóban elérhető leszek, és megfogható a szemmel. Gondoljátok, csak a férfiak nem így hátba veregetik egymást, meg a fiúk lehet, hogy még most is így kezet fognak, vagy a lányok puszit adnak egymásnak, de régi fotókon majd nézzétek meg, lányok előszeretettel jártak például karonfogva.
Nem, még az most is jellemző, és mi sokszor úgy sétálunk például Kirával is, hogy így egymás karját fogjuk.
Ugye? Hogy úgy érezzük a másikat.
Igen.
Mit gondoltok, hogy miért részesítjük előnyben a személyes jelenlétet, különösen a hozzánk közel álló emberekkel kapcsolatban? Nem, hogy hiányzik a másiknak a jelenléte, hogy ott legyünk mellette, hogy jó, el tudom, le tudom neki írni, fel tudom hívni telefonon, de hogy az lenne a legjobb, hogyha itt lenne mellettem.
Mondjuk szomorú a másik, és ő ezt elmondja nekünk, akkor például jobban szeretnénk mellette lenni, mint hogy írásba.
Írásba támogatni,
inkább
személyesen ott lenni mellette, megvigasztalni, segíteni neki, mint írásba, mert írásba nem lehet annyit tenni, mint személyesen.
Olyan szépen mondjátok, hogy ott lenni mellette, hogy jelen lenni a másik számára, és hogy minél inkább, hogy minél tökéletesebben, meg teljesebben, és ezt mégiscsak leginkább személyesen tudjuk megtenni. Mi történik akkor, amikor kapcsolódunk a másikhoz, amikor kommunikációba lépünk vele? Ugye azt a nyelvtanórán is előkerültek ezek a fogalmak, de hogy ezek tényleg egészen jól leírhatóak. Ugye vannak a kommunikációnak szereplői.
Van az adó, aki elmondja a hírt, vagy csak egy gondolatát, És ugye van a vevő, aki ezt fogadja, válaszol rá, és ebből kialakul egy információ, csere, egy beszélgetés.
Pontosan. Képzeljétek el, hogy a kommunikáció szó gyökere egyébként a latin communio szóból ered, ami közösséget jelent. A személyek közötti kommunikáció úgy tűnik, hogy közösséget teremt. A kommunikáció kapcsolatot feltételez és teremt a személyek között. Amikor személyek közötti kommunikációról, párbeszédről beszélünk, mi az az információ, amit akarva akaratlanul átadunk a másiknak? Mert ugye beszélünk dolgokról, egy konkrét tájról, leírunk bizonyos dolgokat, elmondunk élményeket.
Hát, hogy milyenek vagyunk mi? Hogy mit gondolunk?
A saját véleményünket mondjuk el. Saját gondolatunkat, hogy hát a saját véleményünket mondjuk el róla.
Igen, 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 nem is gondolunk bele, de nem kifejezetten, de mégis. Akár a véleményünket mondjuk el, de még ha nem is feltétlenül, de bizony önmagunkról is beszélünk. Amikor a másikhoz kapcsolódunk, közösséget alkotunk a másikkal, úgy ahogy mondtuk, hogy a tárgyon kívül, amiről beszélünk, bizony megosztjuk önmagunkat is a másikkal. Érzéseinket, véleményünket, hangulatunkat, de ott van benne a múltunk, az előzetes tapasztalataink, és viszont befogadjuk a másik ember személyét. Minél inkább nyitottak vagyunk egymás személyére, annál inkább mélyül el a kettőnk közössége. A kommunikáció melyik formája segíti szerintetek elő leginkább a személyek közötti közösség erősödését? A közvetett vagy a közvetlen kommunikáció?
Közvetlen.
A közvetlen. És vajon miért?
Ott van egy személyes találkozás, és az erősíti.
Olyan többen, hogy hogy tudjuk jobban, meg tökéletesebben átadni az üzeneten túl önmagunkat? Meg hogy tudjuk a másikat minél inkább befogadni? Hogyha személyesen találkozunk vele?
Igen.
Ugye? Bár azért régen nagyon tudtak leveleket írni, nem?
Igen.
Egész világokat írtak be. Most nézzük meg, hogy hogyan szól Isten az emberhez, hogyan formája, alakítja az emberrel való párbeszédet. Nézzük meg a Teremtés könyvét. A paradicsom kertben mi jellemzi Isten és ember párbeszédét? Kira, mit látunk? Hogy az első emberpár teremtése után...
Isten megáldotta őket, és szólt hozzájuk.
Látjuk, hogy már itt a történet kezdetén Isten szól az emberhez. Aztán a második teremtés történetből megtudjuk...
Az Úristen parancsot adott az embernek.
Parancsot ad az embernek, ugye? És mit tudunk még ebből a történetből meg? Hogy van jelen az Isten, Ádám és Éva közösségében?
Ugye meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált.
Ugye nem akarom itt túl gondolni a történetet, de milyen érdekes, hogy hallják, ugye, az Úr lépteit, akkor valahogy jelen kell lennie. Ugye, ott a kertben, a nappali szellőben jelen van köztük az Úr. A bűnbeesés előtt Ádám és Éva az Isten által nekik ajándékozott birodalomban éltek, ahol Isten, ahogy a Kira mondta, a nappali szellőben a kertben járkált. Hallották a lépteit, nap mint nap találkoztak vele. Ember és Isten kapcsolata kommunikációja közvetlen személyes találkozás volt. Ádám és Éva Isten jelenlétében éltek. Mi változott meg a bűnbeesés után?
Ádám és Éva elbújtak.
Elbújtak, pontosan.
Mert nem akartak Isten jelenlétében lenni, nem akarták, hogy lássa őket.
Ugye, hogy milyen hihetetlen dolog, hogy és ez a bűn, és a bűn következménye, hogy nem akarunk Isten jelenlétében élni. A kommunikáció, ahogy mondta Laura, közvetetté vált. Ádám és Éva elbújtak, nem akartak Isten jelenlétében lenni. A paradicsomból való kiűzetés véglegessé tette ember és Isten kapcsolatának megtörését. Az embert a bűn elválasztja Istentől. Nézzük meg, hogy itt a paradicsomi történet után az Ószövetségben Isten hogyan szól az emberhez, hogyan szól a választott néphez.
Hát a proféták által.
Bizony, a proféták által. Kivel zárul le a proféták sora? Ki az utolsó proféta? Itt az adventi időben emlegettük sokat.
Keresztelő Szent János.
Keresztelő Szent János. Végül is, ugye az időszámítás kezdetén, hogyan szól hozzánk Isten? Kira, olvasd már fel, légy szíves, a zsidókhoz írt levél sorait. Arról, hogy Isten hogyan szólt a történelemben.
Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.
Azt írja a zsidókhoz szóló levél, hogy Isten maga jött hozzánk, belépett az emberi történelembe, a tér és az idő keretei közé. Ahogy adventben énekeljük, áttörte az ég ajtaját. A Filippiekhez írt levél drámaian írja le Isten radikális közeledését az emberhez. Laura, felidézed nekünk ezt?
Krisztus Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartott olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodni kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Azt hallottuk, hogy az Isten fia emberi alakot öltött, hasonló lett az emberekhez. Vajon miért? Vajon miért ezt a módját választotta Isten annak, hogy szóljon az emberhez?
Hát, hogy személyesen tudjon velük beszélni.
Az ember a bűn által véglegesen megrontotta a kapcsolatát a teremtőjével. Ugye ezt láttuk. Az ember és az Isten szent közössége megtört. Mit gondoltok, vajon az ember képes arra, hogy Istennel való megtört kapcsolatát helyreállítsa?
Egyedül nem.
Ugye láttuk itt a zsidó nép története folyamán, hogy Isten küldött prófétákat. Mégis ez a kapcsolat nem tudott helyreállni. És akkor látjuk, hogy mit tesz Isten? Maga siet az ember segítségére. Annyira szeret, annyira fontosak vagyunk neki, hogy hátrahagyva a mennyei dicsőséget közénk jön, hogy újra megszólítson, közösségre hívjon minket. Az emberi világunkban hív minket a vele való teljes személyes közösségre. Amikor Isten belép a világba, azt úgy hívjuk, hogy...
Inkarnáció.
Inkarnáció, mit jelent ez a szó?
Megtestesülés.
Uh-huh. Mikor ünnepeljük ennek a megtestesülésnek a misztériumát?
Gyümölcsoltó boldogasszonykor és karácsonykor.
Uh-huh, igen, igen, ugye az egyik az Jézus születése, a másik pedig ugye a...
Fogantatása.
A csodálatos fogantatása, pontosan. Amikor az ige...
Megtestesül.
Testül, pontosan megtestesül, igen, igen. Karácsony ünnepe ez, amikor Isten eljön közénk, megszólíthatóvá, láthatóvá, hallhatóvá, megérinthetővé válik. Mikor Isten egészen közel jön az emberhez. Istennek ez a közelsége teszi lehetővé, hogy kapcsolatba, közösségre lépjünk vele. Ő az, aki kezdeményezi a párbeszédet, aki bevon bennünket a kommunikációba, aki megosztja velünk önmagát, aki a mi nyelvünkön beszél. Nem is tudom, felfogjuk-e a katekizmus egyik első kérdésének mélységét. Emlékeztek, hogy is szól ez a kérdés? Hogy szerette Isten a világot?
Hogy egyszülött fiát adta érte.
Bizony, valóban emberré vált, hogy helyreállítsa ember és Isten kapcsolatát. A katolikus lexikon a következőképpen foglalja össze ezt a nagy titkot. Mit mond a megtestesülés céljáról?
Hogy Istennel kiengeszteljen minket és üdvözítsen.
Ez az egyik cél, aztán milyen célról beszél még?
Hogy mi megismerjük Isten szeretetét.
Hogy a szentség példaképe legyen számunkra.
Hogy az isteni természetben részesítsen minket.
Isten a teremtés kezdetétől kapcsolatra hívja az embert. És ha megnézzük, Jézus születése pillanatától, de mondhatjuk, hogy fogantatása pillanatától, kapcsolatra hívja a körülötte élőket, a családját, a pásztorokat, a bölcseket, Heródest és Betlehem lakóit. Ahogy egy kisbaba maga köré vonja a környezete minden figyelmét és jóságát, Krisztusra tekintve ma is jó emberré válhatunk, ma is kapcsolatba léphetünk a másikkal, ma is jó barátok, szülők, tanárok, jó papok lehetünk. Jézussal lenni akkor is és ma is kihívás. Vajon befogadom-e a házamba? Vajon adok-e neki szállást? Vajon felismerem-e benne a megváltót? Vajon elfogadom-e a közeledését? Vajon látom-e benne Isten dicsőségét? Jézus a betlehemi jászol szegénységében is közösségre hív bennünket. Ő magával és egymással. A mi imádságunk nem más, mint az ő érkezésére, közeledésére adott válaszunk. Az imádság párbeszédet és közösséget teremt. Ezt valljuk meg a Jézus által tanított imádságban, amely így kezdődik: mi, atyánk. Aki imádkozik, mindig közösségben van, sohasem magányos. Karácsonykor, a meghitt családi ünnepen, az éjféli misén, a pásztorjátékra figyelve, a templomi betlehemeket szemlélve jusson eszünkbe: Jézus értem lett emberré, hogy a társam legyen, hogy mellém szegődjön, hogy közösségre lépjen velem, feltárja is nekem, ajándékozza ő magát, hogy ne legyek soha többé magányos. Isten nekünk ajándékozott barátságának öröme csendüljön fel a karácsonyi glóriában, vezessen bennünket Isten dicséretére.
Hogy eljött az időknek teljessége, bétölt már minden szentek reménysége, kit régtől fogva minden szent vára, a fiú teste töltött magára. Nyilván lett hozzánk Isten jó szándéka, ím emberek közt van az ő hajléka. A világ teljességgel megavult, de Jézus eljöttével megújult.
Uraknak ura, értem lett szolgává, tévén én dolgom a maga dolgává. Ami a testnek nem volt lehető, elvégzi Jézus, minden tehető. Ó, mint szerette Isten a világot, számára nevelt egy szép szál virágot. Ma fakadt fel az élet kútfeje, és megvirágzott Áron vesszeje.
Ezáltal a kegyelmi frígy felépült, hogy halál árnyékában, amely népült, láthasson szép nagy világosságot, a bűnös is nyerhessen váltságot. Eljött, hogy a békességet hirdesse, hogy az elveszett juhat megkeresse, hogy az ördögnek dolgát elrontsa, hogy értem drága vérét kiontsa.
Ezzel a 18. századi népénekkel kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.